Ismételten szeretettel köszöntök mindenkit, immáron mikrofonba. Ahogy Józsi is mondta, illetve bemutatott korábban, Hölcel Gábor vagyok. Korábban több éven, kb. 6 éven keresztül szolgáltam itt együtt Józsékkal a Szabad Szombat és Filmklub sorozaton. Robi szívébe azzal loptam be magam, hogy rendszeresen kritikával illettem az előadásait, amit ő furcsa módon jó néven vett. Így kerültem be a csapatba, és aztán a csapatból, amikor megnősültem és elkezdtek megszületni a gyermekeim, akkor nagy erővel kiestem. Egy 3 gyermekes édesapa vagyok. A legnagyobb lányom az 6 éves. Most szabadultunk fel úgy, hogy most már egy-két előadást vagy egy-két újabb kritikát meg tudok fogalmazni. De most itt állok veletek szemmel, és nyitni fogok, mert valószínűleg ezt az előadásomat meg ti fogjátok majd kritikával illetni. Nehéz fába vágtam a fejszémet, egyrészt azért is, mert világképekről, világnézetekről van szó, és ugye most ezt nettó 40 fokba kellene előadni, nem működő légkondicionáló mellett, és egy nagyon karizmatikus előadó előtt, mint egy előzenekar, Józsi. De bíztunk benne, hogy jól fog sikerülni ez az előadás, azért is így Kazincival szólva, mert ugye azt mondta, hogy mikor jó egy vers, ha íz, csín és tűz van benne, és azt gondoltam, hogy ha Józsival együtt csinálunk egy előadást, akkor kétféle hang, kétféle íz, csín, tűz lesz, és talán jól ki fogjuk egészíteni egymást ebben a nehéz témakörben, mint az élet értelme. Ki az, aki szeret világnézetekkel, filozófiákkal foglalkozni, az kérem tegye föl a kezét. Nagyon jó, sokan szeretnek. Két verzió volt, hogyha kevesen teszik fel a kezüket, akkor is azt mondom, hogy nagyon jó, mert akkor adunk egy esélyt magunknak, hogy ezt megkedveljük, de így még könnyebb, még jobb, mert sokan szeretik, és akkor így hát, hogyha könnyebb lesz felvenni a fonalat, és ti is, meg én is így gyarapodni fogunk, hogy abban, amit ebben az előadásban így tapasztalunk, meg visszajeleztek majd. Bele is vágok. Egy új prezentációs eszközt fejlesztettem, ez egy informatikai eszköz, úgy nevezik, hogy SSHDM-féle ilyen rendszerleírás. Ez valójában a mondani valómnak egy logikai váza, ami 3 blokkot tartalmaz, de a vetítő miatt itt most csak egyet látunk, de ezt most ki fogom nagyítani, és azért rajzoltam ezt le, mert az a tapasztalatom, hogy ha az ember elkezd világnézetekről beszélni, akkor a 10. percben az embereknek lebillen a feje, és a 15. percben elalszik, és nem biztos, hogy tudja követni a gondolatmenetet. Ezért azt terveztem, hogy ugyan beszélek, de megpróbálok inkább ezen az ábrán keresztül kommunikálni veletek, hát hogyha így nagyobb nyomot hagyok a szürke állományban. Meg is növelem a képméretet. Az előadás címe az, hogy mi az értelmes élet, vagy az élet célja. Be is vezetem mindjárt egy mondattal, Pál apostol erről mond egy határozott mondatot, mely szerint a Bibliában, mely szerint mi az élet célja, tenni az Isten által előre elkészített jót. Ez a motto, de hogyan fogunk idáig eljutni? Az első definíció, amit meg kell tennünk, az mindjárt a személyes élet értelmének a definíciója, és ebben azt kell meglátnunk, hogy itt most az egyénnek, a személynek az értelmes életéről van szó, és nem pedig az emberiség létének, céljának általános értelméről. Tehát itt most a továbbiakban magunkkal fogunk foglalkozni, a saját életünkkel. Mi az értelmes élet? Nyilván az az értelmes élet, amely egyébként jó célok mentén történik. Tehát adódik is mindjárt egy definíció, hogy az az értelmes élet, amit jó célokkal töltünk meg. De értékválsággal teli korunkban ez sem adódik magától, mert ha azt mondjuk, hogy jó célokkal kell megtöltenünk az életünket, akkor ez azt feltételezi, hogy kell, hogy legyen egy úgynevezett objektív igazság, amit itt láttok a jobb oldali blokkban. Tehát ha azt mondjuk, hogy értelmes életet akarunk élni, azokhoz meg jó célok kellenek, akkor kell, hogy legyen egy objektív igazság, amely végül is megmondja, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz. És nem csak az ember magánéletére nézve mondja meg, hanem a társadalom céljaira nézve is. És azt ki kell jelentenünk, hogy ez az objektív igazság, ez általános érvénnyel és mindenkire kötelező jelleggel kellene, hogy bírjon, mert ha ez nem így van, akkor csak célokról beszélhetünk, de jóról és rosszról nem. Mit kell még tisztázni ehhez a dologhoz? Vannak úgynevezett alapvető kérdések, amelyeknek a megválaszolása nélkül lehetetlen beszélni az értelmes életről, amely jó célokkal van telítve. Összehúzom az ábrát. Mik ezek az alapvető kérdések? Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, hogy az életünk céljául mit tűzünk ki, meg kell egy 4 alapvető kérdést válaszolnunk. Az első az, hogy van-e Isten, mik a jellemzői, és mi az ismeret forrása. A második, hogy hogyan keletkezett az univerzum, a Föld, benne az élet és az ember. A harmadik, hogy van-e objektív igazság, és a negyedik, hogy van-e kijelentés, van jó, rossz, bűn, és hogyha van, akkor mi a megoldás. Tehát ahhoz, hogy az életünk céljait tudatosítani tudjuk, ezekre a megelőző alapvető kérdésekre kell válaszolnunk. Egy pluralista társadalomban élünk, sokfajta politikai eszmerendszer és filozófia vesz minket körül, elméletileg nagyon nagy a választék abban, hogy hogy határozzuk meg, hogy az életünk végső kérdéseire milyen válaszokat adunk. És sokfajta filozófiai eszmerendszer, vallás létezik. Itt felsoroltam egy párat, és az a helyzet áll fönt, hogy nincsen úgynevezett döntéshiányos tér. Valójában mindenkinek el kell dönteni, hogy melyik vallás, filozófia, eszmerendszer által meghatározott végső kérdéseket teszi föl magának, és ad rá választ, mert ahogy Szókratész is mondta, egy átgondolatlan életet nem érdemes élni, tehát ha nem tesszük föl helyesen a végső kérdéseket, és nem adunk helyes választ a végső kérdésekre, akkor egész biztos, hogy rossz célokat fogunk kitűzni, és az életünk az értelmetlen lesz. Tehát, ahogy látszik az ábrán, többfajta eszmerendszer van, amelyek éles különbségben állnak egymással. Felsorolok egy párat. Kereszténység, hinduizmus, iszlám, buddhizmus, marxizmus. És kettőt emelnék ki, az úgynevezett saját igazságot, illetve a nem döntésnek a helyzetét. Tudnunk kell azt, hogy mindenki rendelkezik tudatos és nem tudatos célokkal az életében, úgynevezett célrendszerrel, és ez mindenkire hat. És vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy többfajta eszmerendszerből tudnak egy sajátot kikovácsolni, de ennek azonban nincsen objektív igazsággal alátámasztott vagy akár Bibliával, egyéb szentírással alátámasztott alapja. Van az a helyzet, amikor az ember azt mondja, hogy túl bonyolult ez a kérdés, nem akarok dönteni, de tudni kell, hogy ugye döntéskényszer van. Ha az ember azt mondja, hogy ateista, akkor nem hisz Istenbe. Ha hisz Istenben, akkor meg nem ateista. Ha keresztény, akkor nem fogadhatja el Marxnak az alapvetését, hogy merre megy a történelem, és mi az emberiség célja? Fontos-e az, hogy a proletáriátus döntse el az emberiség előrehaladását? Tehát fontos látni, hogy ezek az eszmerendszerek, ezek, ha lefúrunk az alapjaihoz, különböző módon teszik fel a végső kérdéseket, különböző válaszokat adnak erre, és teljesen máshová visznek el bennünket. Mit mond a kereszténység? A kereszténység azt mondja, hogy a kérdések helyes feltételének alapja a vallási ismeret, azaz a Biblia ismeret, és ezt hittel kell elfogadni. És hogyha van bibliai ismeretünk, és van hitünk, akkor tudjuk a célokat tudatosítani. És hogyha tudtuk tudatosítani a célokat, akkor tudunk ehhez képest helyesen cselekedni. És amikor helyesen cselekszünk, akkor támad egy tapasztalatunk, és ezt a tapasztalat épül be később a hitünkbe, és meg tudjuk látni, hogy az, ami a Bibliában le volt írva, mint cél, vagy mint tény, vagy mint az Isten által adott tapasztalat, az megállja a helyét, vagy nem. Tehát arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy valójában minden eszmerendszer azt várja tőlünk, hogy az általa tanított alapigazságok szerint rendezzük be az életünket, azt szerint éljünk, ahhoz mérjük a cselekvésünket, és a tapasztalatainkat e szerint alakítsuk és nézzük meg. Ugye ez egy olyan folyamat, amit már Canterbury Anselm is a híres Credunt intelligam mondatában megfogalmazott, ami azt jelenti, hogy hiszek, hogy értsek. Tehát mindenfajta jó cél, értelmes élet alapja az, hogy az ember elfogadja azt a megelőző hitrendszert, amelyet az által választott narratíva vagy eszmerendszer elé tálal. És most arra készültem, hogy a korunkban szinte egyeduralkodó szekuláris humanizmus, illetve a kereszténységnek a nézetrendszerét vessem össze. Bízom benne, hogy ez nem lesz nagyon unalmas. Leslie Newbiginnek van egy könyve, az Evangélium a pluralista társadalomban címmel. Ő vezeti végig nagyon plasztikusan, hogy az emberen van egy szemüveg, amit az a narratíva ad, amiben ő benne létezik, és hogy ezt a narratívát az ember nem ismeri fel, csak lát valamit ezen a narratíván, ezen a szemüvegen keresztül, és ahhoz, hogy rákérdezzen az élete céljaira, ahhoz fontos látni azt, hogy milyen szemüvegen keresztül értékeli, választja ki azokat a tényeket, amivel foglalkozik, és amelyek egyébként befolyásolják az életét. Bele is vágok. Ugye, mi az az úgynevezett szekuláris humanizmus, amely nézetrendszer alapján egyébként valószínűleg itt mindenki tanult az iskolában? Ugye a szekuláris humanizmus egy természeti világnézetű aktív életbeállítottság, amelynek a fő értékei az értelem, az együttérzés, tudományos vizsgálódás, erkölcs, méltányosság, egyenlőség, amely elutasítja az erkölcs vallási alapra helyezését, és megköveteli a logikus, kritikus gondolkodásmódot. Előnybe részesíti a tudományos módszerek alkalmazását, és az olyan tényekre vonatkozik ez a tudományos módszer, vagy tudományos vizsgálódás, amelyek csak tapasztalati módszerekkel tehetők próbára. És ez a kulcsmondat, ez a saját szemüvegünknek a felismerésében majd nagy szerepet fog játszani. Mit mond tehát a szekuláris humanizmus az Isten létéről és az ismeret forrásáról? Az első tétel az, hogy Isten nem létezik, a másik az, hogy az egyedüli valóság az a természet, ami minket körbevesz, nincs más. De ha csak a természet, a személytelen természet létezik körülöttünk, akkor az igazság egyedüli forrása csak kizárólag a természet vizsgálata lehet. De mivel a természet vizsgálatából a jó, meg a rossz, meg a bűn, tehát a céltévesztés, ez nem vezethető le, ezért aztán a szekuláris humanizmus nem foglalkozik a jó és a rossz, meg a bűnnek a kérdésével, ergo nem nagyon ad utat nekünk arra, hogy nem mutatja meg, hogy mi lehet az értelmes élet. Történtek próbálkozások, az európai filozófiában két nagy fénypontot említenék. Az egyik Descartes, aki a melegházában jutott eszébe, ez a híres mondata, hogy cogito ergo sum, azaz gondolkodom, tehát vagyok. Ez a mondat, ez arról szól, hogy az isteni kijelentés nélkül az egyetlen szilárd pont, ami az ember gondolkodásának kiindulásaképpen szolgálhat, az nem más, mint hogy ott ül valahol és gondolkodik. Csak erre azért viszonylag nehéz racionális kérdéseket ráépíteni, vagy helyes válaszokat találni. Tehát a szilárd pont az emberi értelem, az, hogy gondolkodunk, és az, amit fel tudunk fogni a mi értelmünkkel, és amit a fizika-kémia törvényszerűségeivel igazolni tudunk. A következő ilyen híres tudós filozófus az Kant, aki azt mondta, hogy a világ, a valóság, amit ugye mindenki megpróbál megragadni, Numenon, az megismerhetetlen, nem megismerhető, senki nem tudja, csak a jelenségek világa, a fenomenon, az ismerhető meg. És az az emberi ész, értelem, ami nekünk van, ez kívül esik ezen a jelenségvilágon, a fenomenon világán, és nekünk kell csinálnunk egy racionális vázat, egy racionális szerkezetet, ahhoz, hogy tudjunk gondolkodni a világról. És ez a racionális szerkezet, a logika, amit az emberi értelem fel tud tételezni, és ami alapján tud működni, ez az alapja annak a tudományosságnak, amit Nyugat-Európában használunk, és ami az ok-okozat világát kutatja. Ez azért nagyon fontos, mert ha ez így van, hogy csak az ész és az értelmen keresztül vizsgáljuk a világot, akkor például a hinduizmus alapvetése az nem működik, amely azt mondja, hogy a világ az istenség kiáradása, és akkor ebben az esetben ezt nem kell kutatni, mert ha az ember meditál és belép az istenség kiáradásába, akkor nincs szükség tudományos kutatásra, logika sincsen, belülről megismerhető ez az egész. De mit mond erre a kereszténység? Ugye azt mondja a kereszténység, hogy Isten igenis létezik. Az egyedüli valóság az nem a személytelen természet, hanem a személyes Isten, amely minden végső létezőnek az oka, és amely mögött már nincs egyéb ok. Ugye azt mondja a humanizmus, hogy az igazság egyedül forrása a természet vizsgálata. A kereszténység meg azt mondja, hogy az Isten az igazság egyedüli forrása, és hogy valóságosan foglalkozni kell a jóval, meg a rosszal, a bűnnel, meg az élet céljával, mert ezek nem eshetnek kívül az értelmes élet vizsgálódási területén. Mi ebből a konklúzió? Hogyha az Isten nem létezik, akkor egyedül vagyunk egy univerzumban, és az érzéseink, meg a vágyaink, a hajlamaink az az egyetlen útmutató, ami célul szolgál, és a rövid ideig tartó életünkben a boldogság az egyetlen cél, amit el kell érnünk, és tulajdonképpen mindegy is az, hogy ennek a boldogságnak mi a célja, meg kell azt szerezni, bármi is legyen az, és bármi áron. Azonban, ha az Isten létezik, akkor másképpen áll föl ez az alapvető kérdés, akkor meg kell ismernünk őt, és meg kell ismernünk azt, hogy mi az Isten akarata az életünkre nézve. Tehát az a nagy kérdés itt, az Isten léte jellemzői esetén, ha nem létezik, egyedül vagyunk, ha létezik, nem vagyunk egyedül, és meg kell ismernünk őt, és meg kell ismernünk az akaratát, nincs más lehetőségünk. A következő nagy kérdés az, hogy az univerzum, a Föld, a földi élet és az ember, az hogyan jött létre. Ugye az életünk célja az értelmes élet megválaszolásához, ez alapvető kérdés, mert hogyha erre nem tudunk válaszolni, hogy ez hogyan jött létre, akkor a célrendszerünkbe se tudjuk beilleszteni ezt az információt. Ugye előjáróban annyit, hogy az univerzum, a Föld, az élet és az ember keletkezése, az tudományosan egyelőre megmagyarázatlan, tapasztalatilag nem igazolt, és nem ellenőrizhető le, ugyanis még senki nem tudta a Földön kialakult életet semmilyen módon sem lombikban előállítani, megismételni, kísérletileg igazolni. Élettelenből élőt előállítani. Ugye mit mond a szekuláris humanizmus az univerzumról? Ugye azt mondja, hogy egy ősrobbanással jött létre az univerzum, benne a Föld. De rá kell mutassunk, hogy az univerzum, illetve az ősrobbanás is már feltételez egy megelőző állapotot, és erről a megelőző állapotról egyébként nincsen mondás a tudományban, hogy ez mi volt akkor és hogyan jött létre. Ugye azt mondja a szekuláris humanizmus, hogy a Föld létrejötte és a mai formája az véletlennek a következménye. És így az élet meg az ember, ti és én, a mi létrejöttünk is egy véletlenszerű eseménynek a következménye, amelyet az evolúció irányít, tehát különböző szerves és szervetlen vegyületek rádióaktív sugárzás hatására egyszer csak életté állnak össze, az evolúció mentén véletlenszerűen alakulnak, ezek ti vagytok és én, melynek során az erős és életképes egyedek és formák kiszorítják a gyengébb és életképtelen formákat. Tehát van egy selejtezési mechanizmus, és ez a selejtezési mechanizmus ez most is zajlik. Tehát mi tulajdonképpen itt győztesekként ülünk, mert hogy ebben az evolúciós folyamatban sok millió évvel ezelőtt az őseink sikert könyvelhettek el, és csak rajtunk múlik az, hogy a továbbiakban mi fog történni. De még egy információ, hogy az univerzum, a Föld, az élet és az ember, az annak a sorsa a megsemmisülés, tehát ahogy keletkezett ez véletlenszerűen, ugyanúgy fog majd véletlenszerűen egyszer majd elmúlni, hogyha a nap felrobban vagy kihűl, azt most nem tudom, mert nem vagyok asztrofizikus. De mit mond erre a gondolkodó ember, például Leslie Newbegin az Evangélium a Pluralista Társadalom című könyvében? Az univerzum, a Föld, az élet és az ember, ha véletlenül keletkezett és az evolúció mozgatja, akkor ez egy igazolatlan elmélet, ahogy mondtam, amit hittel, azaz dogmaként kell megragadnunk. És itt az a fontos, hogy mivel senki nem tudta ellenőrizni, nem tudta reprodukálni, ez egy hitkérdés. Tehát valójában a tudományos gondolkodás és a hit az nem áll egymással ebben az esetben szemben. Volt egy érdekes per az Egyesült Államokban, keresztény szülők beperelték az egyik államnak a iskoláját, hogy miért tanítják kizárólagosan az evolúciót, mint az élet létrejöttének egy formáját, és a bíróság döntésében nem tudott igazából indokot mondani erre, hanem azzal reagált, hogy ha valami tudomány, akkor az tanítható, ha vallás, azaz hit, akkor nem. Tehát igazából van két tapasztalatilag tudományosan nem igazolt tételünk, az egyik az evolúció, a másik, hogy az Isten teremtette a Földet és az embert. Az egyik tanítható, mert azt mondják rá, hogy tudomány, a másik nem tanítható, mert az vallás, az a magánélet szférája. De mind a kettőt hittel kell elfogadni, nincs a kettő között különbség. Mégis úgy épült be a ti, meg az én gondolkodásomban is valószínűleg, hogy az egyik egy nagyon megalapozott elmélet, a másik pedig egy szubjektív hit. Mi újság a Földdel? Hogy a Föld a szekuláris humanizmus szerint az ember korlátlan birtoka és a használatáért nincs felelősség. A túlélés kizárólagos törekvése, az evolúció, az ugye értelmezhetetlenné teszi az egyénen túlmutató célokat, így a szeretetet, az emberi méltóságot, az erkölcsöt és a méltányosságot, meg az egyenlőséget, amit az előbb ugye elmondtam, hogy ez mind a szekuláris humanizmusnak a jellemzője. Ez azért fontos szintén megérteni, mert hogyha evolúció által véletlenszerűen jöttünk létre, akkor az olyan fogalmaknak, mint hogy szeretet, méltányosság, erkölcs, ezeknek nincs tartalma, ezekben ugyanúgy spirituális alapok nélkül kell hinnünk. Egyébként meg egy picit következetlennek is tűnik, hisz ha nincs jó és rossz, meg nincs objektív igazság, csak túlélés, akkor erkölcsön nem beszélhetünk, mert a kannibalizmus, meg a vegetarianizmus az igazából a megítélés szempontjából pont egyformán jó vagy rossz, vagy még inkább előjel nélküli dolog. Vagy például a méltányosság sem értelmezhető, hisz az evolúció mércéjén miért adnánk győzelmi esélyt a gyengébbnek. Nincs értelme. Ugyanígy az egyenlőségnek sincs értelme, mert hisz a selejt és az erőst minek egyenlő szintre hozni, amikor valójában egy természetes kiválogatódás zajlik. Ebből következően azt lehet mondani, hogy egy véletlenszerűen létrejött életet nem nagyon lehet értelmes célokkal és tartalommal megtölteni, és pont ezért van problémája a szekuláris humanizmusnak azzal is, hogy a társadalom számára célokat és értékeket határozzon meg, mert ha már az egyén célját sem tudja meghatározni, akkor a társadalom célját sem igazán lehet hiteles módon tételezni. Végül még egy tétel. A szekuláris humanizmus szerint az ember formálja a történelmet, az ember az önmagában értékes, pozitív és jó. És az által irányított történelem egy fokozatos fejlődés felé halad. Ennek azért vannak ellenkező jele is, például a 20. században zajlott le a történelem két legtöbb áldozatot követelő háborúja, az első és a második világháború, amely összesen körülbelül 190 millió áldozattal járt, illetve bocsánat, az csak 90 millió, illetve a kommunizmusnak volt még 100 millió áldozata, tehát így körülbelül azt lehet mondani, hogy csak a 20. században 190 millió ember halt meg, amely tény egy kicsit kétségbe vonja azt, hogy ez a történelem, amelyet az ember ural, ez biztos, hogy jó irányba halad-e, és akkor még nem is beszéltünk arról a környezeti katasztrófáról, amely többek szerint, amely felé a világ halad. Ezzel szemben mit mond a kereszténység? Az univerzum, a Föld, az élet és az ember az valóság, és a teremtője az Isten, és ezt szintén dogmaként kell elfogadnunk, annak ellenére egyébként, hogy ez az iskolában így nem tanítható. Az Isten minket, meg a Földet és az univerzumot szándékosan céllal teremtett, és az Isten uralja annak a történelmnek az előrehaladását, amelynek mi is egyébként az részesei vagyunk, részben elszenvedői, részben pedig alakítói. Felelősséggel tartozunk a Föld erőforrásának a használatáért, és ami a legfontosabb, hogy azt a célt és értéket, amit a saját életünknek szeretnénk tulajdonítani, ezt nem önmagunkból merítjük, hanem az Istentől kapott, a teremtésben kapott cél és érték miatt van ez az érték. Ez nagy különbség, hogy önmagunkban vagyunk értékesek, Isten nélkül, vagy pedig az Isten általi teremtettségben. A következő kérdésünk, hogy amit meg kell válaszolnunk, hogy van-e objektív igazság? Talán a mindennapi sajtóban nem sokszor olvasunk erről nagy összecsapásokat, de a világ intelligenciája az keményen dolgozik azon, a hívők és a nem hívők, liberálisok, ateisták és egyéb irányzatok hívei keményen dolgoznak, hogy megdolgozzák egymást, és hogy úgy rendezzék be a világot, ahogy az ő nézetrendszerüknek megfelelő. Mit mond New Begin? Kell tenni először egy oldallépést, mielőtt az objektív igazság kérdését tárgyaljuk. Mindenkinek van egy kultúrája, nektek is, nekem is, amiben felnőttünk. Ez a kultúra az áll fogalmakból, szavakból, nyelvből, történelemből, szokásokból és vallásból. És ez egy szemüveg, amit mondtam, ahogy mondtam, ami rajtunk van és meghatározza, hogy hogyan látjuk a világot, milyen tényeket választunk ki ebből, és hogyan értelmezzük azokat. És a viselkedésünket valójában ez a szemüveg, ez a narratíva határozza meg. Mi több, nem csak a mi viselkedésünket, de a társadalom működését is ez a narratíva, ez a szemüveg határozza meg, annak ellenére, hogy ezt a saját szemüvegünket, azt nem látjuk, csak akkor, hogyha leginkább egy másik kultúrát nézünk ezen keresztül. Végül van egy erős tételmondat, amely azt mondja, hogy a kultúra valójában nem más, mint az ember igazság iránti vágyának a kifejeződése. És ezt a mondatot értjük, akkor, vagy belegondolunk, akkor jól látjuk, hogy miért van az, hogy minden ember, embercsoport, nemzet erősen ragaszkodik ahhoz, hogy egy kisebb vagy nagyobb közösségbe éljen, és aszerint a normák szerint rendezze be az életét, amelyet az ő kultúrája meghatároz, mert ez mutatja meg neki, hogy mi az értelmes élet, amelyet jó célokkal töltünk meg. És látjuk, hogy kultúrák egyébként keményen harcban is állnak egymással, mert teljesen eltérő a célrendszerük, hogy mi a jó, mi a rossz, van-e Isten, nincs Isten, és ez az Isten ez mit jelentett ki. Ezek valódi ellentétek az emberek között, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Mit mond a szekuláris humanizmus? Minden dolog mértéke az ember. Biztos már általános és középiskolai tanulmányokból is emlékszünk erre a mondatra. Ez Protagorasnak az úgynevezett homo mensura tétele. Nagyon fontos. Arról szól ez, hogy úgy hangzik, minden dolog mértéke az ember, a létezőké abban, hogy léteznek, a nem létezőké abban, hogy nem léteznek. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy az ember fogja megtalálni értelmén keresztül azt az igazságot, amelyet majd birtokol, és amelynek keresztül ő eljut az élete értelméhez. De ha mindennek a mértéke az ember, akkor, ahogy mondtuk, a szubjektum, a logika, az ismeret egyedüli forrása, meg a tapasztalat tere, és ebben az esetben, ahogy mondtuk, a dolgok célja az nem vizsgálható, csak az ok-okozat, mert csak tudományos módszerekkel vizsgálhatunk, tehát az ok-okozat, a kauzalitás kérdéseit vizsgálhatjuk csak. Azért fontos ez a nem túl népszerű szó, hogy ok-okozat, kauzalitás, mert a logika, a fizika és a kémia törvényszerűségeit, a tudomány, a fizika és a kémia törvényszerűségeit képes tanulmányozni, de a fizika és a kémia törvényszerűségeinek tanulmányozása az nem ad választ a dolgoknak a céljára. Van erre egy népszerű hasonlat, amelyet talán többször hallottatok is, hogy az úgynevezett majom és írógép, amelyet így az ateisták szoktak így emlegetni, hogy ha van egy írógépünk, és elé ültetünk egy majmot, akkor majd a majom, ha elég idő eltelik, és kellő számban próbálkozik, előbb-utóbb majd legépeli Shakespeare valamelyik művét. Csak, jegyzi meg New Begin, hogy ez a hasonlat ez nem foglalkozik azzal, hogy kerül oda az írógép. Mert egy írógép az nem szokta magát létrehozni. Tehát ez a hasonlat nem válaszol arra, hogy mi értelme van, és ki hoz létre egy írógépet, illetve azzal sem foglalkozik, hogyha tudományos módszertannal megvizsgálunk egy írógépet, a mechanikáját, a kémiáját, az indigó működését, azt, hogy a papírra nyomtat, ettől még mindig nem kapjuk meg a választ, hogy ez az írógép, ez mire való. Gondolatok leírására. Tehát ezt mondja a kereszténység, a hit, hogy vannak dolgok, van okozatiság, vannak természeti törvények, de hogy mire való, miért célból jött létre az anyag, a fizika, a kémia, az ember, arra nem fog tudni a tudomány ebben az értelemben választ adni. Viszont ez az okokozat, meg a kauzalitás, ezek olyan tények manapság korunkban, amelyek megkérdőjelezhetetlenek. Ebben nincsen úgynevezett pluralitás vagy választhatóság. Minden, amire azt mondjuk, hogy tudományos tény, az kötelezően elfogadandó mindenki számára, és ezt nem is lehet megkérdőjelezni, mert ezt hisz, a tudósok mondták. Ebből az következik, mivel a céleket nem vizsgáljuk, mert az a személyekhez kapcsolódik, hogy objektív igazság nincs, vagy pedig nem megismerhető. Erre is van egy ilyen népszerű példa. Talán hallottátok, hogy van egy király, és ugye úgy akarja demonstrálni a tudósok számára, hogy a vallások és filozófiák, eszmerendszerek nem képesek a végső valóságra választ adni, hogy vakokat oda visznek egy elefánt mellé, és a vakok mindegyik az elefántnak egy másik részét vizsgálják, valamelyik a farkát, valamelyik az ormányát, valamelyik a lábát, és eltérő dolgokról számolnak be. Tehát szól a konklúzió ennek a rövid hasonlatnak, az igazság az nem megismerhető, mindenki csak egy részét látja, tehát objektív igazság vagy nincs, vagy nem megismerhető. De ha ez így van, akkor mit tehet az érett személyiség, azaz mi, itt nyugaton? Kételkednünk kell minden hagyományos értékben és célban, és tanításban, kivéve a tudományosnak nevezett tényeket. És ez a kötelező kétely, vagy szkepticizmus, ez valahogy benne van ennek a kornak a levegőjében. Korábban az volt az alapvető, hogy az ember hisz Istenben, és legfeljebb abban vitatkoztak, hogy mit mondhatott Isten, vagy mi a helyes út Istenhez. Most egy másik korszakot éljük, most az az alapvető, hogy mindent meg kell kérdőjelezni, minden hagyományos tanításban és dogmában kételkedni kell. Ez az érett személyiségnek az attitűdje. Ez nem egy új dolog, mert már a görög filozófiában jelent meg ez a gondolat, hogy az az érett személy, aki mindent kételyes vizsgálat tárgyává tesz. És ennek a folyamatnak a következménye volt az, hogy Európában, azaz a mi szemléletünkben, meg az én szemléletemben is, van egy hasadás. Két szemüvegben van mindenkin. Egyrészt vannak a tudományosan ismert, idézőjelben igazolt tények, amelyek a közéletben és a tudományban vannak, és ezt nem lehet kétségbe vonni. Ugyanakkor vannak a célok, meg az értékek, amik viszont a magánélet szférájában érvényesek csak és kizárólag, és nem mindenkire érvényesek, ezekről nem lehet kijelenteni, hogy ezek általánosságban igazak lennének. Mit mond ehhez képest a kereszténység? Ugye a mérték az nem az ember, hanem az Isten, mert ő birtokolja a teremtést. A logika, meg az emberi szubjektum, az nem az ismeret egyedüli forrása, mert az isteni kijelentés. És egy nagyon fontos különbségtétel, hogy a szubjektum, meg a logika, az nem az ismeret végső forrása, ahogy az előbb mondtuk, hanem a természeti törvényszerűségek, meg az isteni kijelentés megismerésének az eszköze. Ugye, aki azt gondolja, hogy az értelme egy önálló ismeretforrás, az nem talál támpontot, aki úgy gondolja, hitünk szerint, hogy az értelem az isteni kijelentés és az anyagi világ törvényszerűségének megértésének eszköze, az talál támpontot és el tud jutni A-ból B-be. Ugye a tudományosság csak az okozatot vizsgálja, a célt nem, de a kereszténység azt mondja, hogy a célok, az értékek, az szintén objektív és mindenki által elfogadandó igazság, és ebben nincsen pluralitás, nincsen választhatóság. Az objektív igazság tehát megismerhető a kereszténység szerint, és itt térnék vissza a király és az elefánt példájára, amely ugye arról szól, hogy a király bebizonyítja a körülötte álló tudósoknak, hogy a valóság az nem megismerhető, mert minden csak egy részletet lát, de maga ez a sztori, ez valójában valami másra is rámutat, hogy ott van a király, aki egy külső nézőpontból látja az egészet, és az a kijelentés, hogy a valóság nem megismerhető, mert csak részeket láthatunk belőle, valójában egy általános érvényű, abszolút igazságra törekvő kijelentés. Tehát ez a történet, ez igazából negatív színben szeretné feltüntetni azokat, akik azt mondják, hogy az objektív igazság az megismerhető, de valójában ez a történet ezt nem cáfolja, hanem valójában objektív igazságot jelent ki. És azért akartam volna most így 14:34-kor, 40 fokba ezt a kis sztorit így megvilágítani, mert egyfajta megvilágosodással ért föl számomra is, amikor ezt olvastam, hogy kapunk mindenfajta sztorikat az életben, és mindenfajta tanulságos történeket, meg állításokat, de ha egy picit lefúrunk az alapokhoz, akkor meg lehet ismerkedni azzal, hogy ezeknek az állításoknak és következtetéseknek van-e alapja. És ezzel egy kicsit átvezetnék a Józsi előadására. Muszáj megismernünk, hogy milyen világnézeteket, milyen eszmerendszereket, milyen végső kérdéseket és válaszokat tesznek elénk, mert ha nem bányásszuk ki a hitünk szerinti igazságot, biztos, hogy eltévedünk. A kereszténység célja előbbiek alapján, hogy egy szemüvegen keresztül nézze, vagy a kereszténység egy szemüvegen keresztül nézi a világot. Azt mondja, hogy a személy szubjektív céljai és a tények, a tudományos tények, ezt ugyanazon szemüvegen keresztül kell nézni, nincsen hasadás. Az általános objektív igazság, amit az Isten kijelentett, az a tudományban is igaz, meg az ember személyes szférájában is igaz. Igaz a személyre is, és igaz a társadalomra is. Miért fontos ez a kérdés? Azért, mert, ahogy említettük, az egyén és a társadalom, meg a nemzet céljait nem tudjuk megfogalmazni valami objektív igazság alapján, akkor csak az evolúció marad, meg a fogyasztás, azaz a nihilizmus. És akkor, ahogy New Begin írta, nem marad más, csak a pluralista ideológia, mert hisz, ha nem lehet képünk az igazságról, akkor valójában minden működhet egymás mellett. de az Isten igéje az másról szól. Az azt mondja, hogy az ember nem csupán termelési egység, hanem van az egyénnek, a társadalomnak és a nemzetnek is célja. Utolsó kérdés, hogy van-e kijelentés, jó és rossz, bűn, illetve megoldás. Itt egy picit rövidítenék, mert Józsi nagyon erősen felszólalt, hogy a hőségre való tekintettel is, de próbáljuk kevésbé igénybe venni a türelmeteket. Közben eszembe jut, hogy az autóversenyzők akár 4-5 kilót is fogynak egy Forma 1-es menetben. Én úgy érzem, hogy már legalább 3-nál tartok. Nettó 40 fokba szerintem 2 liternél tartok. Mit mond a szekuláris humanizmus? Ugye Isten nincs, és nincs kijelentés. A vallás, meg a Biblia, a szentiratok az adott időben, adott helyen csak kulturálisan meghatározott etikai szabályrendszert képez, és ezért aztán a jó-rossz az nem kijelentett tény, hanem egy szubjektív cél. Ebből következően az ember minősítése, mivel szubjektívek az értékek, ugye önmagában jó, értékes, a bűnnek nincs következménye, nincs tartozás, nincs elszámolás, és a halál pedig egy kikerülhetetlen dolog, örök élet nem létezik, nem is érdemes ebben gondolkodnunk. És az lesz a megoldás az emberiség problémájára, hogy az értelmes ember, vagy az értékes ember a tudomány és a ráció segítségével megoldja a problémáit. De ha ezt ütköztetjük a kereszténységgel, akkor azt látjuk, hogy az Isten létezik, és ezért van kijelentés, amely mindenkire érvényes. A Biblia számunkra az objektív igazság forrása, amely kijelenti az Isten céljait és a tetteit, és kijelenti azt is, hogy az Isten uralja a történelmet, és milyen irányba kívánja vinni. A Biblia nagyon határozottan állást foglal abban, hogy a jó és rossz az nem egy szubjektív kérdés, tetteink nem előjel nélküliek, hanem az az igazság kérdése, amelyben egy választási kényszer áll fönn. Sőt, úgy is fogalmazza meg a Biblia, hogy a bűn az nem más, mint céltévesztés. Tehát ha valaki Istentől elválasztva létezik, megromlott állapotban, bűnösként, akkor az nem tudja azt a célt betölteni, azt az értelmes életet élni, amelyet Isten egyébként számára elkészített. Mi a megoldás? Nem a tudomány és a ráció segítségével megoldani a problémát, hanem elfogadni Jézus Krisztusnak a kereszten elvégzett áldozatát, hitáltal megigazulni, elnyerni az örök életet, és hálából követni azokat az etikai parancsokat, amelyeket Isten a szeretet nevében adott számunkra. Miért akartam ezeket a látszólag talán közismert tényeket rögzíteni? Azért, mert vannak olyan irányzatok, keresztény irányzatok, amelyek egyébként befolyásoltak például a szekulális humanizmustól, vagy attól az általános értékrendtől, amely napjainkban jelentkezik, és egy pár mondatban szerettem volna erre kitérni. Azért fontos ez többek között, mert ha nem tiszta tanítást követünk, akkor nem lesznek jó céljaink, és értelmes életet sem fogunk élni. Mik ezek a, mondjuk így, hogy elhajlások? Ugye az Isten létezik, és ezért van kijelentés, mondja az ortodox kijelentő, az ortodox keresztény, de a liberális kereszténység felfogás azt mondja, hogy Isten létezik, de nincs feltétlenül mindenkire érvényes objektív igazság, mert azok koronként és időnként változhatnak, és kulturálisan befolyásoltak. Ez nagyon fontos, mert hogyha a Bibliát abszolút igazságnak fogjuk föl, más lesz az életünk célja értelme, mint hogyha a Bibliát csak egy kulturálisan meghatározott könyvként tekintjük, amely mondjuk időszámításunk előtt 2000 környékén, vagy 3-4 ezer évvel ezelőtt volt érvényes. Ugye azt mondja a kereszténység, hogy a Biblia objektív igazság, amely Isten céljait, tetteit és a történet menetét mutatja be, de a kereszténység liberális vonulata azt mondja, hogy a Biblia az nem objektív igazság forrása, csak például értelmileg ihletett, ellentmondásokkal és hibákkal terhelt szöveg. Erre hoztam volna az amerikai liberális teológia egy pár prominensétől idézetet, csak hogy érezzük, hogy ez a kijelentés ez hová vezethet el minket, vagy ez a nézet. Azt mondja Brunner Emil, amerikai liberális teológus, hogy a Biblia Isten igéjévé válhat, de csak nagyon korlátozott értelemben, és ehhez egy gramofonos példát hoz. Ha tehát fölteszünk egy karúzó lemezt egy gramofonra, akkor onnan kiárad karúzó csodálatos hangja, de a tű sercegése és a lemez zörejei azok szintén hallatszanak, és a Bibliában levő pontatlanságok és tévedések, ezek a sercegések és zörejek, meg az emberi tévedések, ahogy ezt lemásolták vagy lejegyezték, ergo nem tekinthetjük a Bibliát egy életünk abszolút mércének. Ez nagyon fontos megfontolandó tény, hogy mit gondolunk a Bibliáról. Mi az állítás a jóról és a rosszról? Ugye az ortodox kereszténység azt mondja, hogy jó és rossz, az egy objektív tény, választási kényszer. Ugyanakkor a liberális kereszténység beviszi ezt a szubjektív szempontot a gondolkodásban, és azt mondja, hogy az igazság az nem egy változatlan örök lényeg, hanem egy új, szubjektív és relatív érték. És hoznék erre két példát, amit Ferenc pápa két megnyilatkozásáról olvastam az interneten, egyébként katolikus blogokon. Van egy ilyen mondat, hogy közülünk mindenkinek megvan a szemlélete a jóról és a rosszról is. Nekünk arra kell buzdítanunk, hogy afelé mozogjon, amelyet ő jónak ismert fel. Ez a Biblia alapján, ez a kijelentés, ez nem állja meg a helyét, mert az, hogy mi a jó és mi a rossz, az a Bibliában van benne és a 10 parancsolatban. És az nem egy szubjektív kérdés, hogy mi a jó és mi a rossz, és egyáltalán nem biztos, hogy segítünk egy emberen, hogyha afelé, a jó felé mozgatjuk őt, amit ő így ismert fel. Ismerünk olyan a történelmi vérzivatalos századaiból, olyan ideológiákat, amelyeket jónak tételeztek föl, adnak megalkotói, és mégse vittek jóra, és nem áll meg a Biblia mércéjén. Van egy másik mondat, hogy a hittérítés ostobaság értelmetlen, meg kell ismerni, meg kell hallgatni a másikat. Ez egy az egyben szemben áll Jézus kijelentésével, ami azt mondja, hogy menjetek el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, elkárhozik. Tehát Jézus megparancsolta azt, hogy tanítsunk minden népet és nemzetet, ez egy küldetés. A hittérítés nem ostobaság és nem is értelmetlen, meg lehet hallgatni és meg is kell hallgatni a másikat, de ezzel nem ezzel kezdődik és nem ezzel végződik a keresztény küldetés. Van egy olyan nézet, hogy Jézus a liberális kereszténységben, hogy Jézus egy etikai tanító, nem történelmi személy, nem annyira fontos Jézus tanításait figyelnünk, elég, hogyha egy jó személyes kapcsolatban vagyunk Jézussal. De az ortodox kereszténység mást mond erről, azt mondja, hogy a tanítás nélküli kereszténység az nem kereszténység, és Jézushoz nem lehet az ő tanításaintól eltérve eljutni, csak azok figyelembevételével, amit saját magáról mondott. Végül egy rövid összevetés, hogy 6 mondatban, hogy mi tehát a szekuláris humanizmus és a kereszténység alapvető nézetkülönbsége. A szekuláris humanizmus azt mondja, hogy a cél a boldogság, az élvezet megszerzése, önmagunk vállalása. A kereszténység azt mondja, hogy a cél, hogy helyreállítsuk a kapcsolatot Istennel, és tegyük az ő akaratát. Tehát itt már a két cél alapvetően ütközik egymással. A szekuláris humanizmus azt mondja, hogy a szabadság az azt jelenti, hogy engedünk a vágyaknak és az akaratunknak, és mentesek vagyunk a dogmáktól, tanításoktól és szabályoktól. A kereszténység viszont azt mondja, hogy az a szabadság, hogy kapcsolatba kerülünk Istennel, kikerülünk a bűn hatalma alól, és szabadok vagyunk attól. És Isten tesz minket egy pályára, ő helyez egy pályára, és ezt a pályát megfutjuk. Tehát a szabadság fogalma is teljesen más. Végül azt mondja a szekuláris humanizmus, hogy az értelem, a tudomány és a kételj lesz az az út, ami majd a boldogságra és a szabadságra elvezet. Ezzel szemben a kereszténység azt mondja, hogy az út az az Isten kijelentésének elfogadása, az élet tartalmára nézve, és hogy az értelmünket és az azt megalapozó dogmákat, tanításokat együttesen használjuk, hogy elérjük az Isten által számunkra jelölt célt. Köszönöm szépen a türelmeteket, meghallgattatok.